erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Folytatjuk az Isten tiszteletet 239-essel, amit nem szoktunk olyan gyakran énekelni, de figyeljünk a orgonára, és mire végig énekeljük, akkor felelevenedik. Úr Jézus, hozzá kiáltok! A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének 6. részéből, 10-től 18. versig bezárólag. Az igét hallgassuk ülve.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterségeivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának ura és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk néked ezért a mai reggelért, mert a te napod virrat reánk, és nem csak a külső sugárzás, hanem a belső ragyogás is itt van a szívünkben, amellyel ma idejöttünk a templomba, amellyel kérjük tőled a te ígédet, szabadat, felénk fordulását a te arcodnak, és így ragyog reánk a te dicsőséged. És most hagyj könyörögjünk kiváltképpen azért, hogy megelevenedjen, élővé legyen mindaz, ami elhangzik. Akkor történik ez, ha te a te lelkeddel megeleveníted, a te áldásoddal hathatósá teszed. Így áld meg az ige szólóját és az ige hallgatóját. Ne legyünk feledékenyek, mint aki egy pillanatig tekintett be a szabadság tökéletes törvényébe, hanem olyanok, akikben elvégezted a magvetés áldott munkáját, akikben kikelt és felnövekedett és gyümölcsöt hozott. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Hát azért van még egy-kettő, mindenki gyere a másik oldalra, te meg ide. Így van egy kémának, mert mindenki el szabadságra vannak. Még, hogy ne? Úgy. Jól van. Áldás, békesség. Hát kérem szépen, van egy vers, amelyik így kezdődik, hogy Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban, igaz? Mert ma milyen nap van?
Péter és Pál.
Hát Péter, Pál, tegnap ünnepeltük is például itt a polgári körben. Na most akkor ez lesz a Péter párt, ez meg a Pál, rendben? Egy pillanatra, és most meglátjuk, hogy mit tudunk, egymásnak esünk itt, vagy pedig szépen békességben leszünk. Hát kérem, tessék, béke, megígért, hogy békesség, főleg, ha én is itt vagyok, igaz, így középen. Na, de akkor azért tartunk egy kis versenyt a két apostol között. Nagy hirtelen, ki tud mondani egy történetet, ami Péter apostollal kapcsolatos, Péter oldal mondja?
Amikor azt mondta Jézus, hogy elküldte, és hogy
Úgy van például az a történet, amikor Péter fogadkozik, és Jézus azt mondja, hogy Simon, Simon, a sátán kikért téged, hogy megrostáljon, mint a búzát, stb. Ugye, és mondta, hogy mi a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Na most egy kicsit pozitívabban még egy, csak ilyen zárójelesen. De mindegy, megcsinálták a feladatot, most te jössz, vagy ti jöttök. Na, Pál apostolról egy történetet meghirtelen. Új, de hogy nem tudtok. A jó süt a nap például, hogy az ember az úton mi történhet vele. Nehogy már Péter párt győzzenek. Na, egy segítséget adhatunk. Megy Damaszkusz felé, Pál. Mi történik? Mi történt damaszkuszi országúton? Ki jelent meg Pálnak? És azt mondja, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? Nem Jézus jelent meg? Nem ismerős? Hát sajnálom, de ezt most nem tudtuk legyőzni a Péter pártiakat, ugye? Meg messze menő következményei vannak sajnos. Úgyhogy most egyenlőre Péter apostolnak egy múl. Úgyhogy, de köszönöm szépen. Szervusztok, áldás, békesség. Hát 200 pillanat helyett a 161. dicséret első versét énekeljük. Siess keresztény. Istennek igéjét olvasom az Efézusbeliekhez írott levél 6. részéből, a felolvasott részt mind szem előtt tartva, a 14. verstől. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, mellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai igénk az azok közé tartozik, amelyről minden lelkész szívesen beszél, már teológus kora óta. Ennek az az oka van, hogy annyira világos a kép, amit Pál használ, hogy ugye a nagyot nem lőhet mellé egy ifjú teológus sem. Aztán később, amikor már ugye több tapasztalata van az életben, akkor bizony megtanulja az ifjú is, hogy miért kellenek ezek a fegyverek, mert meg kell vívni a harcot, kivétel nélkül mindenkinek, és a keresztény embernek a maga sajátos harcát is meg kell vívni, és ez bizony nem aféle csetepati, hanem Isten ember élet, lélek ellenes erőkkel szembeni harc, amelyet naponta kell megvívni, nem mindig látványosan, nem mindig ami rendkívüli módon, de ezek a szellemi erők, amelyek a mi szellemi frontjainkat kezdik ki és támadják meg,
igyekeznek kifosztani minket, igyekeznek letiporni bennünket. Az apostol tehát mielőtt ugye fegyverekről szólna, de olvastuk, majd újra idézem, először is megmutatja az ellenséget, mert ugye először is tudni kell, hogy hol az ellenség. Az az ellenség, amely nem a jólétünkre vagy a földi javainkra tör a legtöbbször, sőt, hogy eredményesen mesterkedjen, még meg is szaporítja az, hanem arra, hogy az Istenre, az igére, megváltásra, kegyességre néző belső emberünk az visszafejlődjön, vagy meghaljon, vagy foglyul ejtse, és más lélekkel töltse be, mindenféle praktikákkal, ezt a szót is használja itt Pál, hogy van neki metodológiája, tehát mindenféle úton, módon kimódolva igyekszik ezt megtenni. És bárki, aki az Isten népéhez tartozik, erről már sok tapasztalattal rendelkezik. Nem is biztos az, hogy elfordul a legtöbb ember az Isten dolgaitól, hát csak éppen nincs ereje hozzá. Nincs még az a plusz erő, még járjak is az Isten útján, hát még harcosabban, elszántabban, elég annyi is, és már is csatát vesztettünk, hogy meg vagyok én, csak ehhez nincs igazán erőm. És ezért világossá teszi az apostol, hogy erőforrásra van szükség. És ezt pedig az Úrtól lehet kapni. Az ő hatalmas erejéből erősödjünk meg mi is. Egyre inkább energia szegény világban élünk, ugye ez egy közhely, de azért érdemes átgondolni, hogy ez lelki-szellemi értelemben is így van, és az egyháznak ezt nagyon reálisan kell látni, hogy a régi, mondjuk így, hogy tartalékban mindig meglévő energiaforrásai, azok ma már kifogytak, vagy nem adnak eleget. Hát mik ezek? Hát például ilyen volt korábban a kultúra. Ez egy óriási plusz erő. Aztán ilyen volt ugye evel együtt nyilván a művészet, vagy az oktatás, a tudományok művelése, vagy éppen a szociális terület, ezek erőforrások voltak, de világosan kell látni, hogy ezek mára már nem igazán források többé. Ehhez a harchoz, amiről az ige is beszél, nem elegendőek. Viszont ez arra is megtanít bennünket, hogy kiben erősödjünk meg, kinél van az erőforrás. Na, ilyen helyzetben vagyunk itt Európában. Tehát miután tisztáztuk azt, hogy hol van az ellenség, honnan lehet erőket venni, szólhatunk a valóban nagyon fontos feltételről, a fegyverzetről is. De magam is kezdek rájönni arra lassan, hogy a hívőknek, az egyháznak az egyik nagy baj az, hogy a támadások többsége az fegyvertelenül éri. Hát miért van ez így? Miért akkor döbben rá az ember, hogy elrontott valamit, amikor már késő? Ugye mindig utólag vagyunk okosak a legtöbb esetben, akár egyéni dolgainkban, akár a közösségi dolgainkban. Hát azt mondom, azért, mert fegyvertelenek vagyunk, nem vagyunk felkészülve a hirtelen jött szellemi támadásokra, hatásokra. És hát itt az a kérdés, hogy vajon miért vagyunk fegyvertelenek? Azt hiszem, hogy a fiatalabb korosztályt leszámítva még a legtöbb férfi ember tudja, hogy mit jelent a kimenő ruha, ha már ilyen militáris képet használ az ige is, meg a gyakorló. Tehát a kimenő, ugye, ha szépen felöltözünk, az egy díszegyenruha. Vagy ha díszszemle van, akkor minden katona tisztát kapott, meg szépen ki voltunk öltözve, aztán visszavettük a régit a hétköznapokba. Hát mit akarok ezzel kifejezni? Az, hogy a Isten fegyvereit, vagy a lélek fegyvereit, ami mondjuk így ünnepekkor szoktuk magunkra ölteni. De, tehát vasárnap fölfegyverkezünk, és felöltjük a lélek fegyvereit, készülünk a templomba, onnan még el is viszünk valamit, hazamegyünk. Pál pedig egy olyan katonát állít elénk, már, bocsánat, hogy így mondom, aki hétköznapi gyakorló öltözékben van. Ez nem az ünnepi viselet egy katonánál, amit ő felsorol, hanem, tehát magyarán szóval nem vasárnapi katonáról van szó az igében, hanem a mindennapok fegyvereiről van szó. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, a Károli helyesen így fordítja, hogy minden fegyverzetét, tehát hiányosan sem lehet ezt a dolgot csinálni, mert ott támad bennünket az ellenség, ahol gyengeséget, hiányt lát. Hát naponta fel kell ölteni ezt a fegyverzetet. Hogyan történik ez? De ezt olvastuk az utolsó mondatban, hogy imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek. Tehát minden nap föl kell venni az Isten fegyverzetét, és sohasem hanyagul. Erre rá kell szánni az időt, az energiát, elrendezni magamban, ami rajta már, felkészülni annak a napnak a dolgaira, kérve az Isten erejét, de szeretetét és józanságát a Timóteusi ige szerint, és aki így indítja a dolgait, napjait, hetét, de az valóban sok győzelmet fog elkönyvelni magának. Volt egy professzorom, aki mindig ezt mondta, hogy igyekezzen megelőzni saját magát. És erre mindenféle vicces gondolataim voltak, de ma már tudom, hogy ez mit jelent. Ha valaki ismeri önmagát, és tudja, hogy hol vannak a gyenge pontjai, hol vannak a támadható dolgok az életében, akár a napjában is, ugye, várható módon, az felkészül, az azzal foglalkozik, az ott kezdi a dolgait. Tehát megvan ennek a módja, lehetősége, kapjuk ezt, hogy úgy öltözzük fel az Isten fegyverét, hogy az valóban hatékony legyen, és ugye nem dísz egyenruhát hordunk, hanem gyakorlót. Tehát így most már röviden végig nézhetjük ezeket az egyébként jól ismert fegyvereket. Álljatok meg tehát felővezve derekatokat igazság szeretettel, az igazság szó szerepel itt. Az övnek a funkciója, hogy az, hogy az egész ruházatot összefogja, azon viseljük a fegyvert is. Az igazság, a Szentírás szerint, az Új Szövetség szerint maga az Úr Krisztus. Ő az Isten igazsága. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert a saját igazságomra nem aggathatom az Isten fegyvereit. Az már maga a vereség egyből. El szoktuk téveszteni, ugye harcosan megyünk a saját igazságunkért, és be akarjuk vetni az Isten fegyvereit. Ez nem megy, nem kompatibilis, ahogy ezt mondani szokták. Tehát a magam igazáért nem harcolok a lélek fegyverével, a magam igazsága az mindig emberekkel szembeni, kiharcolt vagy érvényesített igazság, és ezt az Isten nem fogja a maga, úgymond, fegyvereivel támogatni. Még igaz is lehet a dolog, csak nincs köze a Krisztushoz. Ez nem azt jelenti persze, hogy elsiklunk hazugság felett, szemet hunyunk mindenféle gazemberség felett, hanem azt, hogy az igazságot magamat is beleértve a Krisztushoz mérem, és magamon kezdem a sót. És az ilyen ember ugye nem lemészárolni akarja a hibát, bűnt elkövető embert, hanem meg akarja védeni. Na itt van a szerepe valóban az Isten fegyverének. Megvédem a gonosztól azt, aki bűnök nyomorúságot követel. A következő a megigazulás páncél, hogy ezek jó számunkra, fülünknek megszokott kifejezések a református hitünknek, középpontja, mi is ez a nagy védelem, hogy az Isten megigazít engem, igaznak tekint a fent említett igazságot, nekem ajándékozza ingyen kegyelméből. Sokat beszéltünk erről mostanában. Úgy tekint engem, mint a soha semmi bűnöm nem volna. Nekem tulajdonítja ezt az igazságot. Mindezt Krisztusért, az ő áldozatáért. Praktikusan ez azt jelenti, hogy éppen ezért nincs is szükségem arra, hogy hadakozzam és csapkodjak, úgymond az igazságért. Soha nem tud az én általam kiharcolt igazság olyan tökéletes lenni, mint amivel engem az Isten megigazít. Érdemes ezen elgondolkodni és helyére tenni, hogy hol is, miért is harcolunk éppen. És ezzel valóban legszorosabban összefügg, de ez a kicsit bonyolultnak tűnő kifejezés, hogy a békesség evangéliuma hirdetése készsége, tehát magyarán szólva, ugye ez annak sarulja még, hogy bonyolítsam, egyszerűen arról van szó, hogy a békesség evangéliumáról, magáról az evangéliumról van szó, és úgy készülök rá a napra, úgy készülök a dolgaimra, hogy egyrészt az Isten békessége van bennem, és akkor mindenhová bátran elmehetek, minden találkozás, még esetleg a sikertelen is, győzelem lesz, mert a békesség szándékával, és nem csak szándékával, hanem örömével megyek. És én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell persze mindig és minden alkalommal a Krisztusban kapott békességet szavakkal hirdetni, de lehet olyan módon végezni a dolgot, hogy valamiképpen sugározzék. Más lesz a légköre a találkozásoknak. Van, akinek ilyen sok-sok találkozása van egy-egy nap. Ennek az áldásai azt gondolom, hogy felmérhetetlenek, mint ahogy az ellenkezője, és hogy találkozunk és kárt okozunk egymásnak, mert békétlenek vagyunk. Következő fegyver a hit pajzsa, az igazi hit, tehát nagyon sok a definíciója a Bibliában is, de talán ez a leginkább fogható a számunkra, de az igazi hit az teljes bizalom. Az egész ember létünkre vonatkozik, de a nagy pajzs mögé elbújtak a rómaiak, mikor jött a nyílzápor, minden helyzetben záporoznak ránk, mindenféle nyilak, a sikerben is, a bajban is, a betegségben, sőt a halálban is lehetek teljes bizalommal, hogy minden az én javamra van, mert az én Istenem ott van velem. Eszembe jutott egy pillanatra ez a kép, ugye olyan fontos ez közösségi vonatkozásban is. De ez a kép, hogy összetudták kapcsolni ilyen kis kampókkal a pajzsaikat, a légionáriusok, hogy acélkal lett. Hát a gyülekezetnek egy ilyen ideálja van emögött, hogy összekapcsolódnak ezek a pajzsok, és ilyen acélfalat képező, valódi hatalmas védelmet ad nekünk. És ide jön hasonló feladattal, hogy az üdvösség sisakját, az egy olyan külön kis pajzsféle a fejünkön, mert azt külön kell védeni, mert ott születnek a gondolatok, kérdések, kételyek. Az üdvösségben való bizonyosság tesz engem felemelt fejű emberré. Nem kell mindig lehúzni a nyakamat. Ugye protestánsok amúgy is olyan térdet, fejet nem hajtó társulat, de az Isten előtt térdet, fejet hajt, a nálamnál jobbnál igen, a nálam gyengébb előtt is, de a gonoszság, a megalkuvás, a talmi siker előtt nem. Fölemelem a fejem, és bizonyos vagyok benne, hogy az Isten velem van. És végezetül a lélek kardja, mely az Isten beszéde mondja. Azt gondolom, hogy legegyszerűbben ezt mondhatjuk, hogy világos beszéd, amely élesen elválasztja az igei lelki gondolkodást attól a szellemi zűrzavartól, ami körülvesz bennünket, mint egy ketté vágja, mint a kard, szétválasztja, és valóban meg kell tanulni, forgatni, érteni, és tovább adni az Isten beszédét, és megéri erre erőt, energiát, időt fordítani, mert hiszen miről van szó, arról van szó, hogy az Isten szerinti győzelmes életre hív ő el bennünket. A kérdés az, hogy mi az, ami igazán motivál bennünket erre, mert hát ez egy szép rendje a dolgoknak. A katona ugye parancsokat hajt végre, hát ez nem túl nagy motiváció. Amikor lehetett, mindig sumákoltuk ugye a hadseregbe a parancsokat. Azt gondolom, hogy tehát nem erről van szó, de a parancsnok személye az már motiválhat, ha jó a parancsnok, ugye? Olyan parancsnok, aki elől megy, ugye? Aki maga is minden végigcsinál. Pontosan tudták régen a cézárok is, amikor hadba vonultak, hogy ott aludta földön ugyanabban a köpenybe, ette ugyanazt a egyszerű ételt, mert akkor tűzbe mentek érte a katonái. Hát ugye ennél a képnél maradva, aki előttünk járt, aki megharcolta harcot egészen a keresztnek véres csatájáig, az után valóban mennek az ő katonái. Az ilyen típusú parancsnok katonái, azok szeretik őt, mert semmi más nem motivál engem, hogy én fölvegyem naponta ezeket a fegyvereket, és elkezdjem a küzdelmet. Tehát bizonyos a végére ezt a gondolatot hagyom, hogy nem lehet kispórolni a keresztény életből a harcot, általában sem lehet az életből a harcokat kispórolni, lehet megfutni, de úgyis utolér bennünket, viszont lehet győzni. Én azt gondolom, hogy ilyen úrral, ilyen erővel, ilyen fegyverzettel bizonyosak lehetünk a győzelemben, és Isten lelke biztasson bennünket, erősítsen meg bennünket, bármilyen lelki, szellemi vagy testi helyzetben is vagyunk, hogy érdemes az ő erejével, az ő céljaiért, az ő fegyvereivel küzdeni. Amen. A 130. dicséretünknek, a Zsoltárnak a 4. versét énekeljük. Esemény következik. Tudnék, most egy felnőtt konfirmáció lesz, mégpedig Hörömpöli Csabának, teljes nevén Hörömpöli Csaba Mihálynak a konfirmációra. Megkérlek arra, hogy fáradj ide ki a mikrofonhoz. Róla annyit elmondhatunk, általában azt hiszem mindenki a gyülekezetben ismeri legalább látásból, hiszen most már évek óta itt van közöttünk. 1965-ben született Szőnyben, mérnök jelenleg foglalkozását tekintve tanácsadó, tréner és meg más efélék. Azért örültem annak, hogy a kalauz szerint is így beletrafáltunk ebbe a fegyverzetbe, mert egyébként hagyományőrző huszár, tehát az összes fegyvert kicsit modernebb kiadásba, de pontosan ugyanúgy el tudja képzelni és meg tudja mutatni a sisaktól a különböző védőeszközökön keresztül a kardig. Tehát azt hiszem, hogy ezt nem is kell még külön leütni, hogy így mondjam ezt a labdát. És most a menetrendünk úgy néz ki, hogy először meghallgatjuk az ő személyes bizonyságtételét, aztán be fogom mondani a közös hitvallástételt a gyülekezettel, az apostoli hitvallást, majd a megszokott kérdéseket teszem fel, utána pedig jön az imádság után az igével való megerősítés, konfirmálás, majd felhatalmazás, végül köszöntés. Tehát akkor átadom a szót, közelebb menjen a mikrofonhoz, légyen kedves.
Tiszteletes úr már részben bemutatott, a huszár viselet mellett, ahogy az igéből is hallhattuk, az igazság pajzsának felöltése még egy kicsit hátra van. Röviden még annyi kiegészítést, hogy 43 éves vagyok, és gyereknek főleg a Kisalföldön, ritkábban az Alföldön neveltek, és hát igazából villamosmérnök végzettséggel vagyok tanácsadó egy családias kisvállalkozásban. Szüleim mindketten reformátusok, szórványban éltünk, ahol nem volt rendszeres hitoktatás, és ide a gyülekezetbe, a budafoki gyülekezetbe 3 éve járok, és hát már korábban fontolgattam, hogy konfirmálok. Paponett párommal 4 hét múlva lesz a házasságunk. Reménység szerint itt az úrasztal előtt, mint ahogy most is itt állok. Itt az igazi kérdés ugye az, hogy miért állok most itt az úrasztala mellett. Elsődlegesen és mindenek előtt, hogy hálát mondhassak Istennek és Jézus Krisztus Urunknak, hogy lehajtotta füleit és meghallgatta és megértette nyomorúságomat. Eddigi életem legnagyobb nyomorúságát szenvedtem el pár éve, és a mindenható kivezetett abból a pokolból, melybe bűnei miatt vetett. Természetesen a pokoljárásomnak én voltam az oka, és idővel váratlan betegség tünet lett a következménye. A másik fontos kérdés, mikor erre felkészültem, erre a személyes indoklásomra, hogy melyek is ezek a vétkek. Elsőként sokáig igaz hit nélkül éltem. A hittel élő közössége sohasem volt idegen, mégis inkább mellettük, és nem velük együtt és értük munkálkodtam. Fiatalon úgy gondoltam, hogy elegendő magamra figyelve, ösztönösen, többé-kevésbé jó pogányként, lelkiismeretesen és kötelességtudóan tölteni a napokat és munkálkodni. Itt Vörös Sándor egyik sora is bevillant, ő írja, úgy kezdtem ugye én is, mint sok fiatal csikó, én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Mint ahogy itt a prédikációban is hallhattam, nagy erény, hogyha valaki tisztában van önmagával és ismeri a gyengeségeit. Hát ebben én nem voltam teljesen felfegyverkezve. Egyre gyakrabban lógott az orrom, és 40 évesen azzal kellett szembesüljek, hogy 2 életellenes bűnbe estem. Nem élek házasságban, és nincs család. Pedig szerettem volna. Éreztem, tudtam, hogy rossz úton járok. És ebben a gyötrelmes, kilátástalan helyzetben jött a hívás, majd a csoda, úgy is mondhatnám, hogy a hatalmas kegyelem. Előbb a Szentlélek ide, ehhez a gyülekezethez vezette lépteimet pár évvel ezelőtt, majdan a templomban mellém ültette jelenlegi mennyasszonyomat. A gyülekezet lelkipásztora támaszom lett a lesújtó időkben, és segítőm abban, hogy most itt állhatok a gyülekezet előtt, és vallást téve hitemről beszélhetek. Ugyancsak a csodák soraiba kell soroljam a testvéremmel és családjával szorosabbá vált kapcsolatunkat, és felépültem a sztrókból. Azaz most érzem és vallom, hogy ez az igaz út. és szeretnék nem csak hálát adni Krisztus Urunknak, hanem fogadást is tenni, hogy erről az útról nem térek le, mint ahogy Jónás a félelmetes cethalból szabadulva fogadást tett, hogy nem lesz többé engedetlen. Ezért kérem a gyülekezetet, hogy legyen tanúja az örömönnek, és járuljon hozzá a felhatalmazásomhoz. És végül ezen örömteli ünnep keretében szeretném megköszönni a támogatást és szeretetet szüleimnek, keresztanyámnak, hogy keresztelésemkor az általuk tett fogadalom, illetve ígéret betöltetik. A testvéremnek, a páromnak és családjának, a tiszteletes úrnak, a gyülekezetnek és a barátaimnak. Azt is köszönöm külön a gyülekezetnek, hogy eddig is otthont adott, hogy példaadóan befogadó és hűséges urához. És befejezem szintén ebből a versből két sorral, valaha én is úr akartam lenni, bárcsak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és urattól nyüzsög a mindenség. Áldás békesség!
Köszönjük szépen ezt a személyes hangú bizonyságtételt, és arra kérem most a gyülekezetet, hogy együtt felállva valljuk meg most a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást ekképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most állva maradva hallgatjuk meg a kérdéseket, melyet anyaszentegyházunk rendje szerint intézek hozzád, megkérdezve először is, hogy kijelented-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hited megvallása által önként magadra vetted. Válaszol, kijelentem.
Kijelentem.
Hiszed-e, vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, Isten és ember között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Istennek kegyelméből. Hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéred-e, fogadod-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak holték hűséges, engedelmes és áldozatra kész híve leszel, feleljed, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most meghajtjuk a fejünket imádságban ekképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, könyörgünk most azért, hogy ígéreted szerint bocsásd el a te lelkedet és fecsételd el a mi testvérünknek az életét, fogadalmát. Könyörgünk a te jelenlétedért, a te áldásodért. Megköszönjük az ő életét, megköszönjük mindazoknak az életét, akik körülvették, felnevelték, akik idáig elkísérték. Így legyen itt most a te áldásod, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Most pedig az igével való megerősítés, konfirmáció következik. Kézrátétellel Csaba, Mihály, mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Amen. Most pedig egyúttal szeretettel köszöntelek a gyülekezetben, mint a mi gyülekezetünknek és anyaszentegyházunknak tagját, és egyben felhatalmazlak a sákramentummal való élésre is, és Isten hozott.
Nagyon köszönöm.
Kedves testvérek, most pedig foglaljuk el a helyünket, és arra kérem a gondnok urat, hogy rövid köszöntéssel szintén fogadja Csabát.
Kedves Csabát, én is a mai igéből vettem egy rövid részt, amivel szeretnélek köszönteni. Ezt már hallottuk, de talán nem árt megismételni. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tucakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Nekem is természetesen a huszárság jutott az eszembe, ez elég kézenfekvő, és az is eszembe jutott, hogy a huszárok azok általában nem egyesével lovagolnak, meg megütköznek, meg különben olyanok lesznek, ugye, mint a Don Quixote volt, hanem általában kisebb-nagyobb csapatban küzdenek. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy ez a felhívás, ez arról szól, hogy a Krisztusnak a huszárai közé állj be. Sőt, ugye jelen esetben Krisztus huszárainak itt van egy közössége, akik többé-kevésbé jól forgatják a szükséges fegyvereket, amik a további igékbe föl vannak sorolva, és hát ehhez várjuk tőled is a segítséget, hogy amit te tudsz jól, vagy jobban, abban segíts minket, és hát, hogy adott esetben esetleg fogadd el, ha vannak olyan dolgok, amit mások tudnak jobban. Hiszen egy másik igéből hallhatjuk ezt, hogy a teremtett világ sóvárogja, várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát tulajdonképpen néha ezt nem veszük észre, vagy nem annyira látványos, de valójában olyan sok ember szívében ez ott van. És honnan tudják, hogy valóban az Isten fiai vagyunk? Onnan, hogyha arról ismernek meg minket, hogy úgy szeretjük egymást Isten gyermekeiként, hogy erről kitűnik, hogy ez egy ilyen csapat. Tehát ebbe is különleges, hogy nem szokásos zsold alapján dolgoznak együtt, hanem valami egészen különleges zsold alapján. Én úgy gondolom, hogy ebből te már nagyon sok mindent elkezdtél gyakorolni, tulajdonképpen a mai alkalom ez ennek csak egy megerősítése, és remélem, hogy hosszú távon ebben a Krisztusféle huszár csapatban együtt lehetünk, és ebben hívlak, válasz szeretettel. Ja igen, és hát ehhez tartozik persze a képzés is mindig, ugye a huszár tréning az van, ehhez is szeretnénk egy segédeszközt nyújtani, az a címe, hogy Magyar Református Önismereti Olvasókönyv. Ezt a gyülekezet minden tagjának ajánlom egyébként a figyelmébe.
Köszönjük szépen, foglalj helyet, és még azt kérem majd, hogy amikor kifelé menjünk a templom, akkor gyere velem, hogy mindenki kezet tudjon elfogni. Előtte már egyetlen egy pontot kell tisztázni. Én úgy emlékszem, mintha az Úr nem Anettot ültette volna melléd, hanem téged az Anett mellé, de ez nem baj, a lényegen nem változtat. No, akkor a hirdetések következnek. Szeretném hirdetni, hogy a megbeszélések szerint mennek most már ugye a nyári alkalmak, ma a gimifi nem lesz, házikör az lesz,
A babamama kör szintén megbeszélésen, tehát az lesz csak, hogy hol azt a babamamások tudják. A keddi Biblia óra után presbiteri gyűlést tartunk, kérem, hogy kifelé menet, akkor ezt írjuk alá, és szerdán meg lesz délelőtt a Biblia óra, és csütörtökön is tartunk még reggel Biblia órát. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Szabó László életének 81. évében. Ravatala felett Jób könyvéből vettük a vigasztalás üzenetét, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívűeket. És akkor átadnám Gézának a szót a további hirdetésekhez.
Nincs túl sok hirdetnivaló, de továbbra is igaz az, hogy a rajzpályázat eredményeit meg lehet nézni a gyülekezeti terembe, illetve akinek még mindig maradt egy kis két forintosra, oda beteheti, hogy a konyhai felszerelést támogassuk. Ami ugye nagyon fontos, és már ez is volt szó, hogy július 5-én, magyarul jövő szombaton, délután 4 órakor lesz Szabó Kata és Juhász Balázs esküvője. Továbbra is lehet még ehhez hozzájárulni a gyülekezet köreiből. Itt ugye a fegyverzet az édesebb dolog, sütemény meg saláta, meg esetleg némi készpénz, azt szokták mondani, a háborúhoz az mindenképpen kell, de a szeretethez is néha. Tehát ehhez a feleségemnél, Zsuzsánnál lehet jelentkezni. Violánál ma éppen nem lehet, mert nincs, de hétközben nála is meg lehet ezzel kapcsolatban jelenni. És talán néhányan látták a Duna TV-be tegnap délkörül a Isten kezében műsorban azt a riportot, amely a szüleimről szóló emlékkötetet idézi, és ennek kapcsán készült. Hát akit érdekel, az megnézheti az archívumba, illetve a könyv az iratterjesztésbe kapható. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! A 225. dicséretünket keressük ki, és énekeljük ellendületesen. Nagy hálát adjunk!
Thank you.
mert a Krisztus nem leszel első enyemet Jézusnál. Maradhassunk meg a te szent fiadnak, Krisztus Urunknak. Annyi igaz híte a te szent fiadnak, és jó életet minden utai.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.